A köszöntöm kedves vendége, hallgatóinkat
a mikrofonnál, Szajlai Csabát
hallják. Minden nap a hat órai hírek után, itt a Trend FM-el.
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Gazdasági kilátásokkal kezdjük, tekintettel arra, hogy tulajdonképpen az év első része már majdnem eltelt, akár gazdasági, akár pedig időrendi sorrendben is. Nézzük, mi várható az év hátralévő részében.
Mindenképpen pozitív jelzés a nemzetközi hitelminősítőktől, hogy Magyarországot befektetésre ajánlott kategóriába megtartották, tehát nem értékelték le. Ez mind a magyar gazdaság politika irányába, mind pedig a külföldi működőtőke befektetők irányába kedvező.
De ez volt a minimum, nem?
Hát ez minimum, hiszen meg kell mondani, hogy azok a tervek, amelyek 2025-re szóltak, azok folyamatosan teljesülnek, tehát csökkent a infláció, és várhatóan tovább fog csökkenni. Működőképes az ország pénzügyi finanszírozási szempontból. Én azt gondolom, hogy a makrogazdasági pálya ettől jó. Na most, ami ebből a családokat érinti, az, hogy mennek ki az állami támogatások, adókedvezmények lesznek, tehát a családok, a vállalkozások egy továbbra is egy támogató makrogazdasági környezetben tudnak működni. Én azt gondolom, hogy soha rosszabbat magunknak ne kívánjunk. Tehát ez jó.
Maradjunk még egyéb iránt a kilátások apropóján. Az állam gazdasági élénkítő elképzeléseinél, hát köztudott, hogy szükség is van rá, hiszen nem muzsikál jól a GDP, és ha már említette a hitelminősítőket, legutóbb a Fitch Ratings mondta azt, hogy nagyjából 1%-os lehet a növekedés az év egészére nézve, tehát tényleg kell az állami mankó.
Az a helyzet, hogy nagy viták zajlanak mind a szakmai közéletben, mind a tudományos életben, hogy a polgári kormány erős, aktív gazdaságbefolyásolást végez. Na most én azt mondom, én annak a közösségiskolának vagyok a híve, ami azt mondja, hogy krízishelyzetben, felzárkózási folyamatban az államnak a beavatkozása elkerülhetetlen. Ezen azt értem, hogy igenis szükség van arra, hogy a piaci egyensúlytalanságoktól, a piaci monopóliumoktól a kormány megvédje a háztartásokat, megvédje a vállalkozásokat. Itt a 22, 23, 24-ben, mikor a legsötétebb, legnehezebb évek voltak a Covid meg a orosz-ukrán háború véget miatt, akkor is a kormány nem állt ki a családok, illetve a lakosság mögül. Tehát mentek ki a bérek, mentek ki a szociális támogatások. Most az a helyzet, hogy óriási lett a fizetőképes kereslet. Na most mit csináltak erre a kereskedők? Elkezdtek árat emelni. Igen, mert a piac szabálya az, hogyha a piacon emelkedik a pénztömeg, akkor a kereskedők nem több árut kínálnak, hanem ugyanannyit, de megemelik az árakat. Na most itt ezekkel a kormányzati intézkedésekkel, hát meg kell mondjam kritikusan, hát a kereskedők jártak jól, óriási extra profitot tudtak felhalmozni, és akkor 2022-23-ban hát a kormánynak be kellett avatkozni a hatósági árszabályozással. Ez nem a legsikeresebb volt, mert csak 7 alaptermékre terjesztették ki, a helyettesítő termékeknél meg rátették az elmaradt hasznot, megugrott az infláció, utána visszaszorítottuk az inflációt, akkor kötelezték a kereskedelmi vállalatokat arra, hogy hát tehát ilyen akciózásokat hajtsanak végre, aztán egy idő után már nem kötelezték őket, akkor rögtön elkezdték emelni az árakat. Ez 2024 végén kulminálódtak ezek a folyamatok meg 2025 elején, tehát egy drasztikus áremelkedés, mert végül megugrott az infláció, most erre föl bejött a tavasszal a hatósági árré stopp. Na most erre megint azt mondják, persze fölfoghatatlan, hogy van olyan nyugdíjas vagy háztartás, aki azt mondaná, hogy rossz az, hogyha 19%-kal csökken a egyes alapvető élelmiszerek ára, mert a hatósági árszabályozás következtében az a közel 1000 termék, amire kiterjesztették, 19%-kal csökkent a termékeknek az ára. Tehát én azt mondom, hogy szükség van a beavatkozásokra, ez nem a végtelenségig, de addig, ameddig helyre nem áll az egyensúly, míg úgymond a lakosság meg a vállalkozások nem tudják megvédeni magukat.
Ön egyébként a közgazdász professzorként nem megy egy hipermarketbe, átlagos halandóként érzi a kormányintézkedéseit?
Érzem, persze, hogy érzem, hát mindenki érzi. Tehát nincs oda, tehát én látom így a egyes kereskedelmi tévéknek, erősen baloldaliaknak a összeállításait, és akkor vásárlókat megkérdeznek, hogy hát hogy érzi-e a árcsökkenés, nem ére semmit, sőt drágul. Hát szóval csökkentek az árak, még egyszer mondom, 19%-kal, ez érződik a vásárlások esetében is. Háztartási cikkekre is be lett vezetve a hatósági árrésztop, banki biztosítási termékekre, azokra pedig hát megegyezett a kormány a bankokkal, és nem emelnek díjakat. Ezek igenis azt jelentik, hogy a kormányzat mesterséges eszközökkel csökkenti az árakat, mérsékli az inflációt.
És ahhoz a kritikához mit szól, hogy hát mondjunk Ausztriába vagy Németországba minden sokkal olcsó? Pedig ugye 3x4-szer annyit keresek, mint mi.
Hát ez terméke
válogatja. Tapasztalja ezt egyébként?
Én nem járok Ausztriába vásárolni, de
én, hát vagy a lajtántól esetleg beugrik egy,
nem járok arra
egy marketbe.
Mostanában. Igen, nem, én ezt nem tudom akceptálni, nem tudom elfogadni, hogy ott minden olcsóbb, meg jobb lenne. Nyilván bizonyos dolgok olcsóbbak, de más dolgok esetében meg én szerintem többet kell fizetni a termékekért, meg azért azt vegyük alapul, hogy az, aki Magyarországon dolgozik, életvitelszerűen itt tartózkodik, itt fizet adót. Tehát annak ide kell kötődni, nem a lajtán túl akarjon bevásárolni. Tehát ez nem úgy megy, hogy mindig ott veszem meg, ami a legkedvezőbb. Én egy ilyen patrióta gazdaságpolitika híve vagyok, mondok egy példát. Hát sokféle műsorban föllépek, szerepelek, és a múltkor egy kereskedelmi podcastba szerepeltem, és hát egy olyan vitapartnerom volt, akinek azt próbáltam mondani, hogy Magyarország kormánya arra törekszik, hogy energiából, meg élelmiszerből minél nagyobb biztonságot érjen el. Tehát, hogy minél több, minél nagyobb arányban megtermeljük a lakosság élelmiszer szükségletét. És erre egy ilyen 45-50 éves milliárdos ember volt, közgazdasági egyetemet végzett, azt mondja, hogy mit aggódok én az élelmiszer biztonságon. Mondom, mert azt mondja, hogy Svájcban például hozza, hogy Svájcban nem termelnek narancsot, mégis isznak narancslevet. Na most ez az eset van, amikor sírjak, vagy nevessek, de ő ezt komolyan gondolta, és az internet népe, ugye ez kikerült a YouTube csatornára is, ezt lelkesen lájkolta, hogy én el vagyok maradva, tehát maradi vagyok, a piac az nem úgy működik, tehát bármit, bárhol meg lehet venni. Na most, hogyha ez így működne, hogy tejet nem termelünk, ne aggódjunk, mert majd hoznak Dániából. Hús nem termelünk, majd hoznak a Németalföldről. Jó, narancsot nem termelünk, majd hoznak narancslevet.
Érdemes elgondolkodni, mert már banán a szocialista rendszerben is volt, no comment.
No comment, igen, de tehát ez a felfogásbeli különbségek ezek hatnak, és én azt gondolom, látva a gazdaságunknak a teljesítőképességét, látva a makrogazdasági pályánkat, látva az hát nem rohamosan javuló nemzetközi tényezőket, hát a kormány ura a helyzetnek.
Maradjunk még továbbra is a 2025-ös esztendőn, aztán majd átérünk 26-ra tekintettel arra, hogy hamarosan a parlament elé kerül a költségvetési törvényjavaslatnak a végső szavazása, de még továbbra is tényleg maradva a 25-nél, hogy látja, ha már beszéltünk az inflációra, meg kétségtelen egy fontos tényező a mindennapokban, a növekedési kilátásokat az év hátralévő részében, bepörgötte már, hogy beindult-e már a gazdasága rész statisztikai számok alapján.
Na most ez a diszkréten a repülő rajtra tetszik rákérdezni. Igen, igen. Hát én azt mondtam február-márciusban, hogy az elrugaszkodás elkezdődött. Na most ugye Nagy Márton miniszter úr, ő repülő rajtról beszélt. Na most úgy működik a repülő, hogy az nem 90 fokos szögbe száll föl a repülő. Tehát van egy emelkedési pályája. Na most ez a emelkedés, ez elkezdődött, mert van gazdasági növekedés, ha nem is magas, de van, pénzügyi egyensúly, igen, van, csökkent az infláció, igen, csökkent. Tehát nem omlottunk össze, nem 30% az infláció, nem mínuszban van a gazdasági növekedés, és ahogy nézem a 2025-ös, 2026-os költségvetési számokat, a központi költségvetésből busásan jut pénz a családokra és a vállalkozásokra. Van 13. havi nyugdíj, a infláció okán a nyugdíjasoknak még nyugdíjkorrekciót is fizet a kormány, itt több ezer milliárdos tételről van szó, meg hát a két gyerekes anyukákra adókedvezmény lesz, három gyerekes anyukákra úgy szintén, tehát a költségvetésbe azt kell mondjam, hogy rengeteg a támogatás, és hát érénkül a belföldi kereskedelmi áruforgalom, nézés, folynak be az adók, tehát én nem érzek a magyar gazdaságban különösebb problémákat.
Viszonylag magas a kamatszint, egészen pontosan, hogy továbbra is magas a jegybanki alapkamatszint, amelynek következményeként nyilván kedvezőtlenebb kondíciók mellett juthatnak a vállalkozások hitelekhez. Erre fel a kormány elindított egy Demián Sándor programot, hogy látja ennek a kifutását, hiszen hát azért több mint 1000 milliárdot mozgat meg a kormány.
Sőt, több ezer, én azt gondolom, több ezer milliárdot közvetett.
Hát ha multiplikatív hatásokat
hiszen
a, nézzük.
Hiszen olyan lehetőségek is ugye vannak, hogy kap egy 0%-os hitelt a vállalkozás, meg hát kiegészíti a vállalkozó, de ez működhet úgy is, hogy a adott támogatást elengedi a kormány. Tehát ez egy óriási lehetőség a kis- és középvállalati szektornak. Én a belső gazdaság élénkítésnek egy tipikus eszköze, hogy a kormány gazdasági programokat szervez, mert az van, hogy Magyarországon ez a Demján Sándor gazdasági program, ez a belső vállalkozásokat kedvezményezi alapvetően. És a nemzetközi környezetnek, főleg az Európai Uniónak pozitív felhozó hatására aligha számíthatunk, akkor lényeges, hogy a kedvező hitelminősítői értékítettek hatására jön be a külföldi működő tőke. Na de az a helyzet, hogy ez mind a nemzetközi vállalati tér. Na most a nemzetközi vállalati térben dolgozik a piaci szektor munkavállalóinak a 25%-a. A 75%-a az meg kis- és középvállalkozásoknál. Na most, hát akkor a kis- és középvállalkozásokkal kell nyilván valamit kezdeni, és a kormány nagyon helyesen ezeket a úgymond hazai tulajdonban lévő vállalkozásokon próbál meg segíteni a Demján Sándor féle programmal. Ennek az a lényege, hogy a vállalkozásoknak az export képességét javítsa a hatékonyságát, a hozzáadott érték előállító képességét. Hát ez pénzbe kerül meg, ugyan ez egy hosszú folyamat, de helyes a felismerés, van pénz a programra, és hát ettől működnek a vállalkozások is. Igen, tegyem hozzá, hogy a munkanélküliségi ráta az alig több, mint 4%. Tehát olyan mély problémákat a magyar gazdaságban nem érzek.
Ön egyébként szokott találkozni cégvezetőkkel?
Igen, igen.
És mi a benyomása? Mert a kritikai hangok azt mondják, hogy kivárnak már évek óta.
Drága szerkesztő úr, tehát ilyen falusi, vidéki gyerekek vagyunk mindketten, na most, hogy megfigyelhettük a földműves népnek a hozzáállását a pénzügyi folyamatokhoz. Tehát egy a lényeg, hogyha ha sok eső van, az is baj, ha nincs eső, az is baj, ha fagy van, az is baj, ha alacsonyak az árak, az is baj, ha nincs a traktorba gázolaj, az is baj.
Ugye a mezőgazdaságnak is csak 12 ellensége van a 12 hónap, ahogy szokás mondani.
Tehát a 12 hónap, hát a kis- és középvállalkozások sok is, hát jó egészséget kívánunk nekik, de hát ők is úgy vannak, hogy az elmúlt évtizedekben szociális, illetve állami támogatásokra szocializálódtak. Tehát elvárják azt, hogy a fejlesztéseikhez az állam támogassa meg őket. Tehát most nem akarok ilyen szentségtöréseket itt a műsorba elkövetni, de én ezt tapasztalom. Tehát, hogy mikor lesz újabb támogatás, mire lehet pénzt kérni, mire lehet pénzt kapni főleg. És hát így működik az üzleti szektor. Tehát túl magas az állami támogatottságnak az aránya. Ugye nem kapjuk az EU-tól megfelelő mértékben a pénzeket, de a kormány ezeket meg folyamatosan kiegészíti, tehát előfinanszírozza. Tehát én a cégvezetőktől nyilván röviden válaszolva, na mi van, akkor elkezdenek panaszkodni, baj, hogy adót kell fizetni, de az jó, hogyha kapnak támogatást. Tehát én azt gondolom, hogy úgy elmegy. Van egy ilyen mondás Amerikában, hogy megkérdezi valakit, hogy mi az üzlet. Ez not too bad, nem túl rosszul, tehát magyarul jól. Itt is az van.
Jó, akkor nézzük egyiket, hogy látja a szakpolitikai intézkedéseket. Nagy Márton mindent megtesz azért, hogy egyébként pörögjön a gazdaság? Hát, az állami pénzek eljussanak a kedvező helyekre?
Hát szerintem nagyon lelkiismeretesen végzi ezt a jövedelem centralizáló és jövedelem újraelosztó tevékenységét a központi költségvetésnek. Azért lássuk be, Nagy Mártonra hárul szinte minden, ami gazdaságpolitika. Kevés talán a növénytermesztés, agrárminisztérium, állattenyésztés talán, bár oda is a hiteleket a gazdasági miniszter úrnak a hatáskörébe tartozó bankok folyósítják a kedvezményes hiteleket. Én álláspontom szerint jó ez a gazdaságpolitikai irány, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium végez, és hát adott helyzetben a maximumot teljesítik.
Hát maradunk ezen a trekken, ahogy szokás mondani, pestiesen, hiszen a nemzetgazdasági miniszter nyújtotta be a költségvetési törvényjavaslatot a parlamentnek, és a friss hírek szerint lehet, hogy villámgyorsan, egészen pontosan jövő héten megszavazza az országgyűlés a 2026-os törvényjavaslatot, ami a költségvetésről szól. Mit hámoz ki belőle, professzor úr?
Az, hogy most szavaznak a költségvetésről, amit a Nagy Márton miniszter úr beterjesztett, az egyrészt a stabilitásnak, a biztonságnak a jelzése. Tehát, hogy a magyar kormány van abban a helyzetben már most fél évkor, hogy 2020-ra már most előre mer tervezni. És hát 4,1%-os gazdasági növekedés, 3,6%-os infláció. Én azt gondolom, különösebben főleg az inflációért nem is kell annyira megfeszülni, mert most is 4% körül van az infláció, hát 3,6%-os inflációt álláspontom szerint könnyen el lehet érni. A deficit az hát olyan 4% körül volna, a GDP-nek az összértéke 100 ezer milliárd forintnak megfelelő, az államadóság az 70% fölött van, de a államadóság szabályt be tudja tartani a költségvetés, tehát jobban emelkedik a GDP, mint a államadóság mértéke, sőt a deviza benchmark is 30% körül van, 30% körül a Surányi György, meg a Bokros, meg más hasonló liberális miniszterek idején, jegybank elnökök idején 60%-os is volt a deviza benchmark, tehát az államadóságnak a külső finanszírozási aránya. Hát most 30% körül van, persze jobb volna, hogyha 20 volna, vagy 15% lenne, mint amennyi még 5 évvel ezelőtt volt, de nem annyi. Én azt gondolom, hogy teljesülnek a feltételek az államadóság finanszírozásban is.
Emeljük még egyébként ki, ami nagyon fontos jövői vonatkozásában, hogy országgyűlési választások lesznek. Lesz-e osztogatás? Hát van-e miből?
Hát én nem szeretem ezt a szót, hogy osztogatás, tehát én azt gondolom,
hát hogy... pedig ez minden négy évben felmerül ez a kifejezés.
Igen, ez ellen mindenki tiltakozik, tehát ez roppant érdekes, de
azok, de olvassa, de egyébként
akik megkapják a pénzt, azok nem tiltakoznak, tehát az osztogatás ellen. Most nézd, az, hogy kifizetnek 2026. januárjában 456 milliárd forint fegyverpénzt, a fegyveres testületeknek egy ilyen bónusz, egy jutalom kifizetés, hát én azt úgy vagyok vele, megszolgálták. Az, hogy a nyugdíjasoknak 2026. januárjában kifizetnek a 3,6%-os infláció alapján korrekciós emelést, én ezt is elfogadom, ez 91 milliárd forintot tesz ki. Aztán az, hogy most a nyáron, még a nyáron a nyugdíjasok megkapják az áfa visszatérítést. Tehát hatályosul az a szabály, hogy élelmiszerek után áfa visszatérítés van, ez egy olyan 75-85 milliárd forintot jelent. Hát ez jó. Ez jó. Tehát ezt ne lökjük el. Tehát azok, akik tiltakoznak a kormány támogató politikája ellen, hát igénybe veszik ők is az adókedvezményeket. Nyilván, ha nyugdíjasról van szó, akkor az áfa visszatérítés fogja kérni, nem küldi vissza a postással a nyugdíj korrekciót, nem küldi vissza a 13. havi nyugdíjat. A 2025-ben, tehát az idén 880 milliárdos a rezsi alap, tehát ennyivel támogatja a kormány a költségvetésből a háztartások energiafelhasználását. Most csökkentek az olajárak, most 793-ra milliárd forintra ez lecsökken, közel 100 milliárddal, mert kevesebb az olajnak az ára. És akkor én azt gondolom, senki nem küldi vissza ezt a számlát, amikor megkapja a háztartási számlát a fűtésről, hogy hát már pedig ő többet akar fizetni. Tehát ezeket diszkréten mindenki igénybe veszi, és hát öregségi nyugdíjakra 2026-ban 5281 milliárd az előirányzat, ez 261 milliárddal több, mint a 25-ben, mint az idén. A 13. havi nyugdíjra, amit már szóba hoztam, kimegy 586 milliárd forint. A nők 40 program, tehát a 40 éves nők, hogy elmehetnek nyugdíjba, tehát egy 40 éves nő, mondjuk 17 évesen elkezd dolgozni, 57 évesen nyugdíjba mehet, arra kimegy 538 milliárd forint. Tehát ezt meg kell finanszírozni, mikor elmegy nyugdíjba folyamatosan. Aztán özvegyi nyugellátásokra 556 milliárd megy ki. Így összeszámoltam, a nyugdíjkasszából 7700 milliárd forint megy ki. Na most 13. havi nyugdíj, hát ilyet Szlovákiában, meg Romániában hírből nem ismernek, hogy 13. havi nyugdíj, meg hogy emelnének a nyugdíjon. Ott megszorítások vannak.
Míg van hátra egy pár percünk a műsor első részében, egészen pontosabb egy. Akkor akkor talán a legfontosabb a 26-os törvényjavaslat apropóján kivitelezhetőnek tartja a most megismert makrogazdasági pálya alapján?
Megoldható, megoldható. Tehát egy fegyelmezett költségvetési politikával és egy támogató Magyar Nemzeti Bankkal, amely körültekintő egybanki politikát alkalmaz, értem alatt a alapkamatot is, megfelelő bankszabályozási elveket, eszközöket hatályosít. Én azt gondolom, hogy teljesíthető ez a 2026-os költségvetés is.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, nem menjenek sehová, jönnek a hírek, utána folytatjuk a beszélgetést, a nap vendége Lentner Csaba, közgazdász professzor.